Erős várom Isten, én sok szeretettel köszöntöm a testvéreket Isten tiszteletünkön, és kezdjük meg a 72-es számú ének éneklésével. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A 317-es számú éneket énekeljük liturgiaként. Fordulj felém, és könyörülj rajtam, Uram, és bocsásd meg minden vétkemet. Vezess igazságodban, és taníts engem, mert Te vagy üdvözítő Istenem. Őrizd meg lelkemet, és ments meg engem, mert benned reménykedem. Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen minnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, én csak kárhozatot érdemlek számtalan vétkemért. De Te nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Ebben bízva könyörgök kegyelmedért. Adj nekem igaz megtérést és új életet az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Istenünk, a benned reménykedők oltalmazója, aki nélkül semmi sem maradandó, semmi sem szent, vezess minket irgalmaddal, hogy szándékod szerint használjuk a mulandó javakat, és el ne veszítsük az örökkévalókat. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik, örökkön örökké. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni harmadik vasárnapra, oltár előtti felolvasásul kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Péter apostolnak az első levelében, az 5. fejezet 6. versétől a következőképpen. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kitnyeljen el. Álljatok ellene a hitben, szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Testvéreim, magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostol hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Foglalnak helyet a testvérek, és a 140-es számú éneket énekeljük az ige hirdetésre készülve. kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban, a 7. fejezet 36. versétől a következőképpen. Egy farizeus arra kérte őt, hogy egyék vele. Be is ment a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban, megállt mögötte a lábánál sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Amikor pedig látta ezt, az a farizeus, aki meghívta őt, ezt mondta magában: ha ő volna ama próféta, tudná, ki ez, és tudná, hogy ez az asszony, aki hozzáér, bűnös. Akkor megszólalt Jézus, és ezt mondta neki: Simon, van valami mondani valóm neked? Ő pedig így szólt: Mester, mondd! Erre ezt mondta Jézus: egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 dénárral tartozott neki, a másik 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, mind a kettőnek elengedte. Közülük vajon melyikük szereti őt jobban? Simon így válaszolt: úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Ő pedig ezt mondta neki: helyesen ítéltél. És az asszony felé fordulva beszélt tovább Simonhoz: látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba. Vizet lábamra nem adtál. Ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Te nem csókoltál meg. Ő pedig mióta bejöttem, nem szűnt meg csókolgatni a lábamat. Te nem kented meg olajjal a fejemet. Ő pedig kenettel kente meg a lábamat. Ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Az asszonynak pedig ezt mondta: megbocsáttattak a te bűneid. Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között: kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja? Ő pedig így szólt az asszonyhoz: a te hited megtartott téged. Menj el békességgel. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, mi a legfontosabb dolog, amit kér tőlünk a mi Urunk? Mi az, amit parancsol, ami a legfőbb parancsolat?
Szeressétek egymást.
Az a második.
Szeresd
az Urat a te Istenedet. Az az első. Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből. És testvérek, most az a kérdés van előttünk, hogy szereted-e az Urat? Szereted-e őt? Mesélték asszonyok Lucfalván, hogy volt egy bácsi, aki nagy szeretettel járta az országot, és sokszor odalépett emberekhez, és megkérdezte tőlük, hogy szereted-e az Úr Jézust? És ezt a kérdést nagyon szeretettel tudtam mondani, nem tolakodóan, nem érezték úgy az emberek, hogy mit akar ez az ember, meg hagyjon engem békén, hanem tényleg úgy lépett oda, hogy az emberek elgondolkodtak ezen igazán. És most a mi Úrunk kérdezi ezt tőlünk ebben az igében, hogy szereted-e? Szeretsz-e engem? Hogy kérdezte annak idején Pétertől. Szereted-e? És ez miben mutatkozik meg a te életedben? Mert hogyha megnézzük ezt az ige szakaszt, tulajdonképpen ez erről szól. Jézus mindenféle emberrel közösséget vállalt. Közösséget vállalt a vámszedővel, a bűnössel, de közösséget vállalt a farizeussal is, és nem utasította el az ő meghívásukat. És nem azért volt velük közösségben, hogy igazolja az ő dolgaikat, hanem azért, hogy kiszabadítsa őket abból az állapotból, amiben vannak. Közösséget vállalt tehát mindenféle emberrel, a bűnös emberrel is, és ez a reménységünk, hogy így akkor velünk is közösséget vállal. De hát kérdés az, hogy mi mennyire vagyunk tisztában azzal, hogy mi egyébként bűnös emberek vagyunk. És hát ez több dologban is lemérhető, ebben a történetben is ez mutatkozik meg. Ugye itt van Simon farizeus, aki meghívja őt. És megjelenik ott egyszer csak ez az asszony, aki megkeni az ő lábát. Több helyen olvasunk ilyen történetről, hogy van egy asszony, aki megkeni Jézust, és érdemes erre néhány mondatot fordítani, hogy ez nem ugyanaz a történet, amiben Márk meg Máté evangéliumában olvashatunk, meg János evangéliumában, ott konkrétan meg van nevezve, hogy ugye Máriáról van szó. Az lehet, hogy Mária az, akiről Máténál meg Márknál is olvashatunk, bár vannak különbségek, ugye a hely megjelölése, ott a Simon, leprás Simonnak a háza, bár az lehet, hogy az a házszám, hogy az a leprás Simon háza, de egyébként ugye Lázárék laktak már ott. Tehát ugye ez, de ott mondjuk arról van szó, hogy a lábát keni meg, ott meg a fejét keni meg. Tehát vannak ilyen különbségek, de itt azért látjuk, hogy már nagyon nagy különbségek vannak, mert szó sincs arról, hogy itt Mária lenne, az a Mária, aki Lázárnak a testvéréről, nem olvassuk, hogy ő egy nyilvánvalóan bűnös valaki. Meg ugye sokszor úgy szokták ezt emlegetni, ezt az asszonyt, hogy ő Mária Magdaléna, és akkor ő megkeni a hajával, de hát nem látjuk, hogy erre utalás lenne. Azt tudjuk, hogy egy bűnös asszony. És hát Simon farizeus ugye meghívta Jézust, hogy miért, azt nem tudjuk pontosan, sokszor csak azért hívták őt meg, hogy úgy figyeljék, na miket csinál, meg miket mond, és akkor bele lehessen kötni abba, amit tesz. De Jézus nem volt egy szokványos vendég. Lukács evangéliumában többször is olvasunk erről, hogy meghívták őt, és nem úgy viselkedett, nem úgy viszonyult az emberekhez, mint ahogy azt elvárták volna, vagy azt, ahogyan abban mi belegondolnánk, hogy az úgy normális lenne. Volt olyan alkalom, amikor meghívták, és nem mosdott meg a szokások szerint. És akkor ez úgy föltűnt ott az embereknek, akkor ott emiatt kérdezősködtek, és akkor Jézus elkezdte nekik mondani, hogy hát jaj, nektek, farizeusok, pohár és a tál külsejét megmossátok, de belül tele vagytok mindenféle szennyel. És akkor ott volt egy törvénytudó, azt mondta, hogy hát de amikor ezeket mondod, akkor bennünket is megsértesz. És akkor Jézus nem azt mondta, hogy jaj, ne haragudj, hogy megsértettelek téged, hanem mondta, folytatta, hogy jaj, nektek törvénytudók, mert elvettétek az ismeret kulcsát, ti nem mentek be, és azokat is megakadályoztátok, akik be akarnak menni. Folytatja ezt. Ítéletet mondott a farizeusok és a törvénytudók felett. És ne feledjük, hogy itt, amikor a farizeusokról van szó, akkor nem olyan emberekről van szó, akik nyilvánvaló képmutatók voltak minden ember szemében. Ugye bennünk most ez az első reflex, hogy farizeus, képmutató farizeus. Mert Jézus leleplezte őket. De akkoriban a farizeusokra úgy tekintettek, mint nagyon hívő emberekre, kegyes emberekre. Most azt mondhatnánk, hogy olyan emberek, akik biatorbágyra járnak, biatorbágyosok, vagy ekés emberek, vagy templomba járó emberek. Tehát, hogyha most néznénk, hogy kik a farizeusok, úgy általában, hogy kiket gondolnak farizeusokra, mondhatnánk, hogy ránk gondolnak úgy, mint annak idején a farizeusokra. Csak mi van a szívünkben, az nem mindegy. Hogy vagyunk ezzel? És hát volt olyan helyzet is, amikor direkt oda hívtak egy sorvadkező embert, hogy na, akkor mit csinál? És akkor meggyógyította mindenki szeme láttára. Vagy Jézus mondogatta, hogy ne a főhelyeket válogassátok, amikor látta, hogy ott helyezkednek az emberek. Meg ne azokat hívogassátok meg vendégségbe, akik utána azt vissza tudják adni, hanem azokat, akik erre képtelenek. Furcsa ez, hogy vendégként van ott, és aztán ő határoz meg dolgokat, meg mond ki dolgokat ott az emberekről, a vendéglátókról. És itt is történik egy furcsa helyzet, bejön egy bűnös nő. Mit keres ott? Meg mi volt ennek a nőnek a bűne? Azt nem tudjuk. De valahogy az van rögtön, nem? Hogy azt gondolja az ember, hogy parázna. Ugye? Tehát, hogy ez, vagy nem tudom, hogy eddig akivel úgy beszélgettem, erről mindig ez volt, hogy hát ez egy parázna nő. Lehet, hogy azért, hogy a haja ugye ki volt engedve, és ugye volt ez, hogyha valakinek úgy ki volt engedve, akkor ez arra utalhatott. De nem részletezi az ige, de valami nyilvánvaló bűn volt, mindenki tudta. Legalábbis a farizeus így gondolta, hogy hát mindenki tudja, hogy itt a településen ez a nő, ez egy bűnös nő. De mit keres ott? Hogy jut oda? És mondják a magyarázók, hogy akkoriban egy-egy ilyen vacsora úgymond nyitott volt, hogy úgy be lehetett lesni, be lehetett nézni, nyitva volt az ajtó, és akkor ez a nő is úgy be, nem csak benézett, hanem be is jött. És elkezdte ott Jézusnak a lábát megkenni. Hát elképzelhetjük ezt a helyzetet, hogy ott zajlik a beszélgetés, a vacsora, és egyszer csak bejön ez a nő, és hogy néznek, ott talán elhallgattak, vagy folytatták a beszélgetést, de közben nézték, hogy mit csinál ez a nő, mit akar ez itt, miért nem megy ez már innen, mennyire kellemetlen, hogy most ez bejött ide, és akkor itt csinálja ezeket a dolgokat. Mi hogy reagálnánk ebben a helyzetben? Ilyen helyzet, hogyha most hasonló módon bejönne itt valaki, és akkor elkezdené a furcsa dolgokat tenni. Mit gondolnánk meg, mit tennénk? És érdekes, hogy itt a házigazdának a gondolataiba belepillanthatunk. És azt gondolja magában, hogy ha ez próféta lenne. Tehát prófétának tartja, de már annak se. Mert azt mondja, hát hogyha próféta lenne, ha ő lenne, akkor tudná. Hát tudnia kellene, hogy kivel van dolga. És hát ugye, hogyha prófétának tartja, már az is mondhatnánk, hogy egy lépés, mert sokan csak az ács fiának tartották, vagy a prófétának, főleg ugye az, aki az ígért próféta Mózesnél, az ígért személy, aki tulajdonképpen maga az Úr. De azt mondja, hogy hát nem lehet ő az. Nem lehet, mert nem tudja, hogy ki ez a nő. Viszont, ahogy ezt kigondolja magában, Jézus megszólítja őt. Elképzelhetjük ezt a helyzetet, hogy a farizeus ott magában gondolkodik, úgy elkalandozik ebbe az irányba, és akkor egyszer csak megszólítja Jézus, hogy Simon, van valami mondani valóm neked. És akkor, mester, mondjad. Jézus tudja, hogy mire gondol. Tehát ő nem csak azt tudja, hogy ki az a nő, hanem azt is tudja, hogy mi zajlik le Simon farizeusnak a gondolataiban. És nagyon szelíden, de határozottan egy kérdést visz elé. Egy találós kérdést ad elé. Azt mondja neki, hogy van egy hitelező, annak van két adósa. Az egyik 500 dénárral, a másik 50 dénárral tartozott neki, de egyik se tudta megadni. És ezért elengedte. Tehát vajon melyik szerette őt jobban? És Simon azt mondja, hogy hát úgy gondolja, hogy az, akinek a többet engedték el. És azt mondja neki Jézus, hogy helyesen ítéltél. Érdekes dolog ez egyébként, hogy itt van ez az ítélkező ember. Ítélkezik ott az asszony felett, ítélkezik ott még a Jézus felett is. És mit mond neki Jézus? Azt mondja neki, hogy helyesen ítéltél. Tehát jól látod ezt a helyzetet, és egyébként itt az asszony kapcsán is, hogy ő egy bűnös valaki, nem az a probléma itt, hogy ezt megállapítja magában, hogy tényleg ő bűnös. Hogy ezt a helyzetet, ezt így ítéli meg, hogy ez furcsa. Hanem az a baj, hogy nem ismeri igazán Jézust. Nem szereti őt. És ebből következően nem szereti igazán azt a másik embert sem. Azt az asszonyt sem. Bizonyos dolgokat jól megítél.
És van így, hogy az ember jól lát dolgokat, tisztán látja, hogy igen, az az ember bűnös, de az a baj, hogy nem szereti az Istent, és nem szereti azt a másik embert sem. És ez nagyon nagy baj. És kérdezi, hogy mondja ki a választ, és azt mondja, hogy úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedtek el. És aztán Jézus ezt hirtelen elkezdi arra a helyzetre alkalmazni. Tehát Simon tulajdonképpen magáról mondja ki az ítéletet, mert utána az asszony felé fordul, és azt mondja, hogy hát nézd meg ezt az asszonyt, akire legszeresebben rá se néznél, mert idegesít, hogy itt van, hogy minek jött ez ide, de nézd meg. Én amikor jöttem, akkor te hogy viszonyultál hozzám? Megmostad a lábamat? Üdvözöltél engem? Szeretettel fogadtál engem? És nézd meg ez az asszony, hogy megalázza magát, hogy a könnyeivel mossa a lábamat, csókolgatja a lábamat, a hajával törli, és megkeni a könnyeivel a lábamat. Te nem kented meg a fejemet. Te nem tetted ezeket. És itt jutunk el addig a mondatig, hogy ami a kulcs mondata tulajdonképpen ennek az ige szakasznak, hogy ezért mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, hiszen nagyon szeretett, akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Érdekes ez a mondat, úgy félre is érthető ez a dolog, hogy most akkor azért bocsáttatik meg a bűne, mert szeretett. Nem azért szeret valaki, mert megbocsáttatott a bűne. És hát itt arra utal Jézus, hogy amit tett itt, hogy megkente a lábát. Ez már annak a következménye, hogy ő átélt már valamit a szívében Jézussal kapcsolatban. És amikor Jézus azt mondja, hogy megbocsáttattak a bűneid, mert neki megbocsáttattak a bűnei, akkor tulajdonképpen azt kihangosítja, azt kijelenti, ami már az ő szívében elkezdődött, vagy végbe is ment. Előtte már tapasztalt valamit Jézussal kapcsolatban ott lélekben. És hogy mikor, vagy hogyan, ezt nem részletezi az ige, de azt látjuk, hogy az asszony ezt azért teszi, mert Jézusban már megtapasztalt valamit. És ez már a szeretetnek a cselekedete, hogy ő a könnyeivel öntözi a lábát, és a hajával törli. És ez már a szeretetnek a következménye, vagy a szeretetnek a tettei, amiket tesz. És én is mit vállalok a másikért, hogyha szeretem? Milyen kínos helyzeteket is tudok vállalni, hogyha valakit igazán szeretek? Nem érdekel akkor, hogy a mások mit szólnak, hanem az érdekel, hogy meg tudjam mutatni neki azt, hogy én szeretem. Árulkodik egy-egy tett arról, hogy én hogyan viszonyulok ahhoz a másik emberhez, hogy mennyire szeretek, hogy mi az, amit én felvállalok érte. És neki sok bűne bocsáttatott meg. Ugye nem tudjuk, hogy ez pontosan milyen bűn, de valami nyilvánvaló, valami olyan bűn, ami az emberek előtt egyértelmű volt. Sok bűne bocsáttatott meg. Az emberek szerint is, Jézus szerint is, de ami nagyon fontos, hogy az asszony szerint is. Hogy ő tudta azt, hogy Jézus neki sok bűnét megbocsátotta. És az a kérdés, testvérek, ami az elején elhangzott, hogy szereted-e? Szereted-e az Urat? Szereted-e Istent? Szereted-e Jézust? Az a kérdés összefügg azzal, hogy mennyi bűnöt bocsáttatott meg. És ez persze nem azt jelenti, hogy most gyorsan gyűjtsünk össze még bűnöket, hogy akkor tudjam mondani, hogy igen, akkor nekem is sok bűnöm bocsáttatott meg. Ez nem az a kérdés. Nem kell ahhoz köztörvényes bűnözőnek lenni, hogy az embernek sok bűne bocsátasson meg, hogyha megvallja azokat. Egyszerűen csak arra van szükség, hogy őszintén gondoljuk át, hogy kik vagyunk mi, hogy mi van a mi szívünkben. És hogyha azokat megvalljuk, akkor látjuk azt, hogy bizony sok bűnünk bocsátatott meg. Mert templomba járó emberként, lelkészként, hívő emberként, és vannak olyan dolgok, amiket úgy megtűrünk, megtűrök az életemben. Gonosz gondolatok, gőgösség. Mit gondolunk, hogy ezek nem súlyos bűnök, ez nem sok bűn, hogyha ezeket megtűröm az én életemben, ha másikat állandóan kritizálgatom, azt gondolom, hogy ez belefér. Mondta valaki, hogy szolgált egy alkalommal, és ott volt egy hívő ember, egy szolgáló ember, és a végén átadott neki egy listát, hogyha ezeket kijavítja a szolgálatában, az életében, akkor jó szolgálja lehet az Úrnak. Ott volt résztvevőként az ember, és ezzel volt elfoglalva, hogy kritizálgassa, meg elemezgesse a másiknak a szolgálatát, ahelyett, hogy hagyta volna, hogy az Isten átmossa, megtisztítsa, és a magáról vezethetett volna listákat, hogyha na ezekben változtatsz, hogyha ezekből megtérsz, akkor az nagy változást hozna az életedbe. És mi hogy vagyunk ezzel, akik most eljöttünk ide, vagy úgy is lehetne mondani most ez alapján, az ige alapján, hogy most meghívtuk Jézust ide a templomunkba, ami egyébként az ő háza, meg övé ez az egész, meg minden, de értjük ezt a helyzetet, hogy mint sokszor vannak így emberek, hogy na, akkor meghívom, és akkor bejövök, körbenézek, kik vannak itt, milyen ruhába, hogy néz ki, minek van itt, meg, és ugye, na, hogy beszél a lelkész, miért így mondja, miért amúgy mondja, és akkor tele ezzel a kritizálgatással, ahelyett, hogy az lenne, hogy most letelepedünk az Úr Jézus mellé, az Úr Jézus elé, és hallgatjuk őt, hogy mit mond, hogy miben leplez le, azt megvallom, és hagyom, hogy formáljon. Hogy viszonyulunk hozzá? Hogy viszonyulunk egymáshoz? És az, hogy én hogyan viszonyulok az Úrhoz, arra hatással van az, hogy mennyi bűnöm bocsáttatott meg. Hogy én mennyire szeretem őt, az attól függ, hogy mennyi bűnöm bocsáttatott meg. És hogy a másik embert tudom-e szeretni, a másik emberhez hogyan viszonyulok, az is szorosan összefügg ezzel, hogy mennyi bűnöm bocsáttatott meg. Hogy nem nézem le, hogy megbocsátok neki én is, hogy tudok tőle bocsánatot kérni, hogy a hitből fakadó szeretettel viszonyulok hozzá. És mi az, ami engem zavar elsősorban? A másik embernek a bűne zavar engem? Vagy a saját bűnöm? Emlékszem egyszer egy Biblia órán még régen, mikor még járt Barna is, még nyírtelekre is a Biblia órára, és akkor előkerült így valahogy a bűn, meg ítélkezés, és azt mondja, hogy ha mit foglalkozol te a másik ember bűnével? Ha van neked is, nem? És ez van egyszerűen megfogalmazva, hogy hát tényleg van neked is, hát azzal foglalkozzál. A másik, hát maximátkozni érte, hogy, és azt is szeretettel, hogy észrevesse, hogy megszabadulhasson. És emlékezzünk csak arra, hogy mennyi adósságot engedett el nekünk a mi Urunk. Mert aki nincs ezzel tisztában, az olyan lesz, mint az a 10 000 talentummal tartozó, mondhatnánk úgyis, hogy a 10 000 antitalentumos szolga, hogy elengedi neki a király, az Úr, és aztán meg megy és folytogatja a 100 dénárost. És itt is, hogyha ebben ezt a példát nézzük, ott van az egyiknek 500, a másiknak 50-et enged el, de nem is az a kérdés, hogy most 500 vagy 50, hanem mit olvasunk, hogy egyik se tudta kifizetni. Tehát tök mindegy, hogy 500-zal vagy 50-nel tartozik, ha nem tudja kifizetni, az neki akkor lehetetlenség. És mind a kettőnek elengedte. És az, hogy sok bűnöm bocsátatott meg, tisztában vagyok-e azzal, hogy én milyen vagyok, és tisztában vagyok-e azzal, hogy az Úr nekem mi mindent elengedett. Hogy kárhozatra méltó vagyok, ugye itt az oltár előtti imádságban is ott volt. Hogy kárhozatra méltó vagyok egyébként. És onnan mentett meg engem az Úr Jézus. És ez, hogyha ezt látom, akkor ez nagyon sokat segít abban, hogy az Istennel való viszonyom az helyes legyen, meg a másik emberhez való viszonyom is. És Simon ebben a történetben magáról mondja ki azt tulajdonképpen, hogy ő kevésbé szereti az Istent. Hogy nem szereti eléggé. És Jézus utána feltárja előtte azt, hogy lehet, hogy korrekten viselkedett egyébként vele, de nem mutatta ki igazán a szeretetnek a cselekedeteit. Mert egy magyarázatban írták, hogy Simon farizeus korrekt volt Jézussal kapcsolatban, mert azt mondják, hogy ezek nem voltak olyan alapvető dolgok. A szolgájával megmosathatta volna a lábát, de talán nem volt ez kötelező, meg az üdvözlése, meg stb. Ilyen módon. Korrekt volt, de Jézussal elég így korrektnek lenni. Ilyen távolságtartónak lenni, hogy jó, oké, megadom neki, ami kell, de nem szeretem teljes szívemből, teljes lelkemből és teljes elmémből. Hogy nincs ez a teljes odaadás. Elég ez így Jézussal kapcsolatban? Hogy pusztán udvariaskodni vele? És itt van ez a farizeus ember, aki az emberek szemében kegyes volt, akire felnéztek, és meglátogatja őt az Isten, és ő még az Istent is kritizálgatja. Nem csak a másik embert, hanem magát az Istent is. Nem szereti igazán, nem ismeri igazán, nem látja, hogy neki mennyi bűne van. És ennél az asszonynál nyilvánvaló volt az ő bűne, de Jézus megbocsátja az ő bűneit, és ezt hangosan kimondja ott mindenki előtt. És ott a farizeusok kérdezgetik aztán, hogy most ez milyen felhanggal, hogy úgy zúgolódva, hogy nád ki ez, hogy bűnöket bocsát meg, vagy rácsodálkozva, hogy ki ez, hogy ő bűnöket bocsát meg. De ők kérdezősködnek. Annak az asszonynak meg azt mondja Jézus, hogy menj el békességgel. És testvérem, ezt nekünk is mondja az Úr, hogyha a bűneinket megvalljuk neki, akkor azt mondja, hogy megbocsátottak a te bűneid, és menj el békességgel. Most ez a kérdés, hogy tudunk majd innen hazamenni. Így kérdezősködve, meg kritizálgatva, vagy ezzel a békességgel, amellyel az asszony hazamehetett. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te nagyon szeretsz bennünket, úgy szeretsz bennünket, hogy egyszülött fiadat, önmagadat adtad értünk, Úr Jézus. És köszönjük neked, hogy benned van a mi bűneinknek a bocsánata, minden bűnünk bocsánata. Kérünk, hogy hadd lássuk meg a bűneinket, hadd lássuk meg annak minden mélységét, amit látnunk kell. És hadd tudjunk hozzád menekülni, hadd tudjuk megtapasztalni bűneinknek a bocsánatát. És hadd tudjunk mi is téged szeretni. Hadd szeressünk úgy téged, ahogyan szeretsz bennünket, a te szeretetedet add a mi szívünkbe, kérünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy most ezt a fontos kérdést adtad elénk. Add, hogy ez ott mozogjon bennünk továbbra is. És add, hogy békességgel tudjunk hazamenni. Amen. 319-es számú éneket énekeljük.
Nem megengedted, hogy halljam a hangodat. Szűnjen hát a hálám neked. Szűnjen hát a hálám a keresztét. Szűnjen hát a hálám neked. Mert eljöttél, hogy megkeress és megmentsél.
Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmakat. A jövő hét vasárnap 9:30-től lesz imaóra a kisházban, 10 órától istentisztelet a templomban, és gyerekóra a kisházban, és 11 órától pedig keki, ifi a kisházban. Hirdetem a testvéreknek, hogy a testvérekkel való egyeztetés során jövő héten még a hétközi alkalmak szünetelnek. Július 1-től a nyári időszakban egyik héten női kört, másik héten bibliaórát tartunk. A kerti parti a parókián július 8-án szombaton 16 órától lesz majd. Szeretettel várunk erre az alkalomra mindenkit. A fiatalokkal való egyeztetésünk szerint pedig a nyári időszakban 2 hetente lesz ifjúsági óra. Júliusban 2-án, 16-án és 30-án az istentisztelet után szeretettel várjuk erre a fiatalságon. Iczés István új igehirdetés kötete a Világ világossága címmel 1000 forintos áron kapható. A nyári gyerekhetünk Bodrogkeresztúron július 10-től 14-ig lesz. Jelentkezni június 29-ig lehet Wikinél, vagy telefonon, vagy pedig e-mailen. És a biatorbágyi alkalmat is hirdetem. Házaspáros hét lesz most június 26-ától, női hét pedig július 10-től, házaspáros hét szintén július 17-től lesz majd. Ugye jelentkezni az mbb.hu oldalon lehet, és hogyha a testvérek jelzik, hogy jelentkeztek, akkor tudunk imádkozni értük, illetve a utazásban is tudunk segíteni adott esetben, hogyha ezt jelzik a testvérek. Eke családos hét lesz július 10-től, és ifjúsági hét július 24-től, melyre készülünk a gyülekezetből, várjuk erre szeretettel a fiatalságon. Ugye az Eke alkalmakról az ekealapítvány.hu oldalon lehet tájékozódni. És a görögszállási gyerekhét is most kezdődik majd a holnapi napon. Hordozzuk imádságban ezt az alkalmat is. És a Pilis Csabai hitmélyítő hét, Enikő vezetésével is most hétfőn kezdődik, legyen ez az alkalom is az Úr előtt. Gyülekezetünk éves programterve megtalálható hátul kifüggesztve, illetve a honlapunkon, és az istentiszteletekről a fotók és a felvételek, valamint a hírlevelek letölthetők a philadelphia.lutheran.hu oldalon. Aki szeretne az istentiszteleten bizonyságot tenni, kérjük, hogy bátran szóljon előtte, és a hírlevélbe is várjuk a bizonyságtételeket a hulajenikő@gmail.com e-mail címre. Imádság témaként szeretnénk a testvérek szívére helyezni a Kölcsei gyülekezetet, az ottani helyzetet, az ottani missziónak a lehetőségeit, illetve a nagycserkesz és a nyírszőlősi gyülekezetet, akik most lelkész választásban vannak benne, és jó látni azt, hogy hordoztuk őket imádságban, és úgy látszik, hogy körvonalazódik az a helyzet, az a megoldás, ami jó lesz számukra. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Záró szolgálatra készülve a 132-es számú éneket énekeljük annak első verszakán.
csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy Jézus Krisztusért, a te fiadért megszólíthatunk téged. Köszönjük neked, hogy ő benne megmutattad a te szeretetedet, és köszönjük, hogy szólsz hozzánk alkalomról alkalomra a te igédben, és várod azt, hogy mi is válaszoljunk neked, és köszönjük, hogy most erre van lehetőségünk az imádságban. Urunk, előtted hordozzuk mindazokat, akik különféle nehézségekkel küszködnek. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, könyörgünk azokért, akik műtét előtt vannak, vagy műtét után vannak. Kérünk, Urunk, hogy te erősítsd őket, te tartsd meg őket, és add, hogy hozzád tudjanak kiáltani. Most ebben a helyzetben is a családtagjaiknak is te adj erőt. Így hordozzuk előtted, Urunk, Enikőnek is a testvérét, Klaudiát. Kérünk, hogy te erősítsd meg őt most így a betegségében is. És kérünk az ő picin gyermekéért is, hogy te tartsd meg őket, őt és az egész családot, te adj nekik erőt, kérünk. És köszönjük, Urunk, hogy így hordozhatjuk előtted az időseket. Így kérhetünk azokért is, akik úgy érzik, hogy egyedül vannak, addurunk, hogy megláthassák, hogy te ott vagy, hogy rád támaszkodhatnak, hogy beléd kapaszkodhatnak. Így kérünk azokért, akik nehéz körülmények között élik az életüket, akár anyagilag, akár más dolgok miatt, addurunk, hogy hozzád tudjanak kiáltani. Így bízzuk rád, Urunk, a cigány testvéreket, a közöttük végzett missziót, kérünk, Urunk, hogy te szólj hozzájuk, te ragad meg őket. És rád bízzuk, Urunk, azokat, akik ránk vannak bízva, környezetünkben élőket, családtagjainkat, szeretteinket, barátainkat, munkatársainkat, osztálytársainkat, ismerőseinket, szomszédjainkat. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj az ő életükben, és használj ebben bennünket is tetszésed szerint. És a kezedbe tesszük le, Urunk, a gyülekezetünket. Köszönjük, hogy van hely, ahol összegyülekezhetünk. Köszönjük, hogy van közösségünk. Köszönjük, hogy te szólsz alkalomról alkalomra. Így bízzuk rád, Urunk, mindazokat az alkalmakat, amelyek előttünk vannak. Így kérünk a gyerektáborokért, a hitmélyítő hetekért, a családos alkalmakért. Kérünk, hogy te áld meg ezeket a lehetőségeket. És rád bízzuk, Urunk, a szünetet most az iskolában, add, hogy a gyermekek, fiatalok jól tudjanak ezzel a lehetőséggel élni. És így kérünk már előre a hitoktatásért, hogy hadd nyíljanak kapuk ilyen módon is az evangélium terjesztésére itt Kisvárdán és környékén. Kérünk, hogy cselekedj ebben is a te tetszésed szerint. És így kérünk a hittanosokért, hogy te őrizd őket és te áld meg az ő életüket. Könyörgünk, Urunk, az esküvőre készülőkért, és azokért is, akik most friss házasok, te tartsd egybe ezt a köteléket az ő életükben, és kérünk a családokért, kérünk a szülőkért, a gyermeknevelésben, te adj türelmet, te adj szeretetet, te adj bölcsességet, és kérünk, hogy te tartsd egyben a családokat, a házasságokat, a te akaratod szerint. És kérünk, Urunk, hogy te mutass utat nekünk, hogy szerinted valóan tudjunk dönteni, hogy lássuk a te vezetésedet, hogy lássuk a nyitott kapukat, hogy olyan szolgálatba tudjunk beállni, ami szerinted való. Kérünk, Urunk, hogy ebben vezess bennünket. És hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy te gondoskodsz rólunk a testi dolgokban is, egyéni életünkben, de közösségileg is egyaránt. Köszönjük neked, hogy itt az energetikai fejlesztésekben előre haladhattunk, köszönjük itt az újabb napelemeket, köszönjük a hűtő-fűtő klímákat, köszönjük ezeket a lehetőségeket, Urunk, hogy adtál erre forrást, és köszönjük, hogy ebben is a te gondoskodásodat tapasztalhatjuk meg. És rád bízzuk, Urunk, a gyülekezet többi részét is, így kérünk a görögszállási gyülekezet részért, a nyírtelekiért, de kérünk itt, Urunk, Kisvárda környéki emberekért, a gyülekezetért, hogy hadd tudjunk világítani, hadd tudjunk rád mutatni. És rád bízzuk, Urunk, egyházunkat, gyülekezeteinket, kérünk, hogy lelked által vezess bennünket, mutasd a te akaratodat, add, Urunk, hogy
kölcsén is így megláthassák a te tervedet, hogy nagy serkeszen, nyírszőlősön szerinted valóan indulhassanak az új lelkésszel. És így bízzuk rád, Urunk, a Borsod hevesi gyülekezeteket, a sok-sok probléma közepette, hadd tudjanak hozzád menekülni, hozzád kiáltani. És rád bízzuk egyházmegyénket, egyházkerületünket, a lelkészeket, espereseket, püspököket, egyházi vezetőket, add, Urunk, hogy felülről való bölcsességgel tudjunk döntéseket hozni. És kérünk a kereszténységért szerte az országban, többi felekezetért is, itt Kisvárdán is, kérünk, hogy te cselekedj az ő szívükben, az ő életükben, közösségeikben. És így bízzuk rád, Urunk, a budavári, a pitvarosi gyülekezetet, rád bízzuk, Urunk, a testvérgyülekezeteinket Amerikában, Norvégiában, Dániában. Rád bízzuk a missziói közösségeket, az EKÉ-t, Biatorbágyi szolgálókat, az EMO-t, Gedeon társaságot, a missziói központot, a VISZ-nek a szolgálatát és a többi szolgálatot, amit most nem sorolunk fel, Urunk, de akik a te akaratodat keresik, hadd tudjuk ezt hűen tenni, rád figyelve. És Urunk, te látod azt a sok nyomorúságot, ami körülvesz bennünket, így a háború miatt, meg a különféle földrengések, meg járványok, betegségek miatt. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj azoknak az embereknek a szívében, akik emiatt szenvednek. Kérünk, Urunk, hogy te vess véget ennek a háborúnak, te cselekedj a vezetőknek a szívében, és add, Urunk, hogy tőled jövő békesség szállhasson az emberek szívére, közösségek életére. Köszönjük, Urunk, hogy mindent a te kezedbe tehetünk le, és kérünk, hogy hallgass meg minket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és énekeljük a megkezdett énekünket.
áldott vasárnapot kívánok a testvéreknek, erős vállalkozást.